Rádióegyetem. Arctól falig. Maszkok, szerepjátékok Ladik Katalin művészetében. Dánel Mónika előadása.
Külön köszönöm Ladik Katalinnak, hogy eljött meghallgatni az előadásomat. Nagyon örülök neki, hogy itt van. Azt a címet adtam, hogy Arctól falig, és most még van egy mellérendelt része is. Percen az érzékeny vakolat. Maszkok és szerepjátékok Ladik Katalin művészetében. És ahogy itt is látható, különböző arcokat, képeket helyeztem ki a vetítőre, mint mindennék valahogyan a Ladik Katalin arca, hol felismerhető, hol kevésbé felismerhető változatban. Előrehozott következtetések, már a legelején el fogom mondani, hogy mire szeretnék kiukadni. Valami olyasmit gondolok a Ladik Katalin identitás koncepciójáról, hogy nála az identitás maszkok, szerepek közössége. Ezt ki kell bizonyára fejteni, hogy mit is értek ez alatt, hogy közösség. Tehát a Ladik szerepek, maszkok, arcok, életművek mediális sokfélessége, szétágazásai mégis egységet teremtenek. Közösségként elgondolható egységet. Úgy, ahogyan egy közösség nem egyének összeadódása, hanem az a valami, ami közöttük létrejön, ami közöttük van. És ez láthatatlan, alaktalan és arctalan. És nem birtokolható. Egyik tag részéről sem, hiszen közös. Azt gondolom, hogy ez az identitás koncepció, vagy ahogyan én ezt megpróbálom megragadni egy ilyen hagyományos terminussal, a közösség terminusával, ez föloldja azt az ellentétet, amit nagyon sokáig a maszk és identitás viszonyában gondoltunk, hogy ezek valamilyen fajta oppozícióban lennének, hogy van egy igazi identitás, vagy valami mély belső én, és ahhoz képest ez a maszk, a szerep az valami külső lenne. Ezt a szétválasztottságot, ezt az oppozíciót úgy látom, hogy mindvégig problematizálja a Ladik Katalin művészete, és hát éppen ezt az oppozíciót szünteti meg, a határt, az igazi, hamis, szerep és én integritás közötti ellentétet. És akkor így próbáltam magam számára megérteni ezt a sokféleséget, ami az ő műveiben megjelenik, és nem ellentétszerűséget, hogy ezek a sokféle szerepek, sokféle maszkok, között mégiscsak egyfajta rend és egy nagyon is határozott identitás jön létre, ami Ladik Katalin lehetne. Tehát a következő állításom Ladik Katalin arcainak, maszkjainak, képmásainak, szerepeinek közösségében közöttük válik érzékelhetővé. És ez az érzékelhetőség, ez lesz a későbbiekben a fontos motivumom, hogy az érzékszervek hogyan jelenítődnek meg az arc, a maszk, a test kapcsán Ladik művészetében. További sajátosságok itt a legelején, és látható, hogy jó, hogy elmondom az elején, mert akkor megszabadulunk ezektől nagyon gyorsan. Tehát a sajátosságok közül, hogy érintkezésen alapuló létmód, amit felfedezni vélek, tehát nagyon hangsúlyos az érintkezés. Antropomorf, dezantropomorf, egymást feltételezései, ugye nem tudom kiolvasni, tehát hogy antropomorf és dezantropomorf nincs ellentét közöttük, hanem bizonyos értelemben egymást feltételezve jön létre antropomorf és dezantropomorf létmód. Erre lesz majd példa az arc és a fal összetartozása. Ember, állat, tárgyak közössége, a hierarchia opozíció megszüntetése, nincs ellentétben az egység a sokféleséggel, a különbségek összetartozása a jellemző, a helyettesítés, átváltozás, mint identitás folyamatok, tehát ugye itt a helyettesítés és az átváltozásban ugyancsak nincsen határ. Tehát az átváltozás az az a folyamat, amikor az egyik alak átalakul a másikba, és közöttük nem húzható éles határvonal ebben a folyamatban. Igen, a hullám létmód, ez nagyon metaforikus, de aki olvasta a Ladik Élhetek az arcodon című könyvét, érteni fogja. A hullám létmód és a vár létmód együtt, ezek sem egymással ellentétben, tehát kicsit kifejtve állandó megfoghatatlan mozgás és statikus építmény sercegése együttesen van jelen. Még egy sajátosságot emelnék ki, a testi létmódok, amiket én fontosnak tartok, tehát a terhesség létmódja, ez nem ilyen konkrét női terhesség, bár mindenképpen benne van az ő a művészetiben is, abban, amiket most ki fogok emelni, de például a fal hang általi terhessége, vagy a hang fal általi terhessége. Ilyen viszonylatokban látom ezt az állapotot. Továbbá a vedlés, mint érintkezésen átmenetően alapuló állapot. Tehát ugyanúgy ugye, a vedlés, mint az átváltozás, van a folyamat a lényeges, és nem a nem húzható éles határvonal a két állapot között. Ezek voltak az előrehozott következtetések, amit így nagy általánosságban el tudok mondani Ladik művészetéről. Ez nem minden egyes darabjára jellemző, de most amikről én beszélni szeretnék, azokra azt hiszem, hogy ezek a sajátosságok jellemzők. Kiválasztottam még előjáróban az Élhetek az arcodon című regény címlapját, mint olyan címet és borítót is, ahol a fenti problémák vagy felvetett sajátosságok ugyancsak hangot kapnak. Tehát ugye az a cím, hogy élhetek az arcodon, ez egy kérdés, és akkor ezt így tudnám összefoglalni, hogy a cím hangot kölcsönöz, és arcot tételez. Tehát az olvasó a megérintésben keletkezhet, a kérdéssel a válaszadás lehetőség hangját kínálja számára az élettörténet címe. Életet kérve, hangot kölcsönöz, és arcot tételez, mintha víztükörből szólna. Egy megjelent írásomra támaszkodom itt a hallhatóan megírt szövegrészek esetében, tehát onnan vettem át az elemzés részleteimet, de remélhetőleg érthető, hogy ugye, hogyha van egy ilyen kérdés, hogy élhetek a te arcodon, akkor ebben feltételeződik egy te, egy megszólított, tehát, hogyha van egy te, és neki van egy arca, akkor az olvasó ebbe a pozícióba tud belelépni, tehát lesz arca ebben a kérdés elolvasásában, mert egyébként ez a könyv kérdése, vagy a cím kérdése nem hangozhatna el, vagy nem működik. Tehát ugyanúgy ez is az érintkezés, érintés és megérintés gondolatkörébe tartozik, és itt ebben az olvasó vonódik be ebbe az arcvilágban. A könyv rétegei, ezt most nem fogom ilyen alaposan elmondani, nagyon sok réteg van benne összeszerkesztve, ez is külön probléma, vagy külön kérdéskör lehetne, hogy van-e szerkesztője, kívülálló szerkesztő hang a könyv esetében, mint könyv, műfaj is, és nagyon átlépi a könyv határait. Tehát nem csak az önéletrajz, a különböző, vagy a monográfia, hanem az intermedialitás terébe belép, és tényleg egy ilyen brikolázs könyvről van szó. Tovább próbáltam ezt a metaforát gondolni, amit a személynév és a könyvben megjelent egyik világ rétege ad, jelesen a hullám, és ezért adtam ennek a résznek azt a címet, hogy Ladik és hullám, a megfoghatatlan hullámzó életmű. Tehát ahogyan ezek a szövegek és kép leírások, kép elemek össze vannak szerkesztve, ebből a valamilyen hullám létmód jön át, és ennek van egy pretextusa is a könyvben, ez a Párhuzamos világok című vers, ami így hangzik: a párhuzamos világok, mint a hullámok, utol nem érik egymást. Múlt, jövő, mindegyik világ magával sodorja a hullám. Az előző pillanat nem örökre eltűnt idő, hanem örök jelen, melyben világok sorakoznak. Ugye, tehát, hogy a párhuzamos világok, mint a hullámok, utol nem érik egymást. Mint múlt, jövő, mindegyik világ magával sodorja a hullám. Tehát valahogy itt a hullám annak az állandó mozgásnak, érintésnek a létmódja, ami számomra ezt a különálló dolgoknak mégis az összetartozását feltételezi, együttes hullámzását, és ugye ahogyan a hullám is, tehát megfoghatatlan, és bekeretezhetetlen. Ez egy eléggé határozott metafora, hogy bekeretezhető-e a hullám. Ehhez képest mindenképpen a kulturális tudatunkban a fal az valamilyen fajta statikus és határjelölő. Na most azt szeretném megmutatni, hogy a Ladik művészetében ez a fal hogyan válik, ha így mondhatom, hullámmá, illetve a hullám hogyan válik fallá, lévén hullámfal is, ugye a magyar nyelven is. És ehhez egy hangkölteményt fogok bejátszani, tehát Ladik Katalin egy című hangkölteménye, a Fűketrec 2002-es kötetben jelent meg, és a MEC honlapjáról letölthető.
Ez a repett fal álomkortól terhes. Ki ez a darázs fölöttem? Ki ez a nő, aki meszel bennem? Ha mindez, ami körülvesz, fal. Ha én darázs vagyok, és bennem ez a rovar, ember, akkor hol végződöm én? Hol kezdődik az ember?
De van egy mottoja is, egy Borges motto: amikor felébredt a világ, mozdulatlan és süket volt. Ez azért különösen érdekes, ugye, hogy itt süket volt, és akkor ezt a verset, mint hangkölteményt is hallhattuk, ahol, és akkor ennek a sajátosságáról szeretnék pár dolgot mondani. Egyszerre hallunk egymásra rétegzetten hangokat, női hangot, és valamilyen fajta üreges teret. Tehát egy üreges térben ütődnek a hangok a falnak. Ebben a vízhangos, az echo térben, minthogyha a hang születése az a betűknek bizonyos értelemben az üreg falához való ütközésből és visszapattanásból, tehát ebből a vízhang létmódjában keletkeznének. Nem tudom, hogy most első vagy egyszeri hallásra ez mennyire tűnt fel, de hogy ahogy amilyen akusztikája van ennek a hangkölteménynek, az mindenképpen egy ilyen üreges, barlangszerű teret, egy vízhangos teret képzeltet el, vagy hoz létre. Ugye, tehát a hangnak a módja, amilyen, ahogyan hangzik, az valamilyen falat is, burát létrehoz. Ezt nem tudom, hogy hogyan volt technikailag megoldva, most igazából ez itt nekem most nem is annyira fontos, hanem ezt a keletkezést, tehát a hang és a falnak a kölcsönhatását, tehát a dezantropomorf és fal és antropomorf hangnak az összjátékát és az egymást feltételezését szerettem volna a hang médiumán belül megmutatni, ugye, hogy a hangnak is szüksége van a falra, hogy visszhangként hallható legyen, de általa jön létre a fal is, tehát az ilyen hangzás révén halljuk mi befogadók, vagy hallgatók magát, ezt az üregnek a falát, vagy ezt a belső teret. Igen, tehát hogy itt a hang és a fal, akkor ebben a lépésben az a fontos, hogy egymás által jön létre a hangfal és a egyáltalán a hangzó vers. És akkor itt vannak ilyen írott megfogalmazásaim, hogy a vers és az emberi és nem emberi hang metamorfózisával teremti az egységet, és ezzel nem az emberi határát kérdőjelezi meg, hanem az emberi odatartozását teremti a világhoz, falhoz, állathoz. Ugye, mert ilyen állat vagy madár hangokat is, vagy madár hangra utaló hangokat is hallunk a hangkölteményben. Egymásra vannak utalva a fal és a hangok, akár csak az életmű alakmásai együtt hozzák létre azt az arctalan hangot, ami nem lokalizálható bennük, de nem független tőlük, közöttük van az érintkezéseikben. De végig az érintkezés lesz a vesszőparipám. Most konkrétan, hogyha a szöveget, mint verset, vagy mint írott szöveget próbáljuk értelmezni, akkor is nagyon izgalmas kérdések merülnek fel a kibeszél szempontjából, ugye, hogy ki mondja a különböző mondatokat, egyszerre mondhatja a fal, ez a repett fal álomkortól terhes, ki ez a darás fölöttem? Ugye a következő mondat, ez a kérdés, ki ez a darás fölöttem, ezt nem tudjuk eldönteni, hogy kinek a kérdése. Ugye lehet az antropomorf, vagy a dezantropomorf falnak is a kérdése, mert a következő kérdés így hangzik, ki ez a nő, aki meszel bennem? Ha mindez, ami körülvesz fal, már egy hangváltás van, tehát ez, hogy ha mindez, ami körülvesz fal, ezt a sort nem mondhatja ugyanaz a hang, mint az előzőt, mert ki ez a nő, aki meszel bennem? Ugye az feltetőleg az a falnak a kérdése, és ebben, hogy ha mindez, ami körülvesz fal, ha én darázs vagyok, jönnek itt a definíciók, és bennem ez a rovar ember, akkor hol végződöm én, és hol kezdődik az ember? Hát ez egy jó kérdés itt a szöveg végén. Azt gondolom, hogy ugyanaz a mechanizmus van ebben megalkotva, amiről fentebb beszéltem, hogy az átfordulások, az átváltozások, nincsen határ az ember, állat, fal körforgásában, hanem egymásnak arcot adva, egymás viszonyában látjuk a különbségeiket, de nagyon erősen összetartoznak. Ezért lehet egy a címe a versnek. A helyettesítést is egy ilyen izgalmas alakzatnak gondolom a Ladi költészet performanszaiban, mint ami ugyancsak nem az igaz és hamis opozíción belül működik, hanem valami olyasmi, hogy a helyettesítésben jöhet létre a helyettesítő. És hogy ebben megint csak nincsen ilyen szigorú különbség, hanem ebben a alaköltésben, a helyettesítés alakzatában keretkezhet valaki helyettesítőként, igaziként. Ilyen paradoxonszerű működések vannak. Igen, átváltozás és helyettesítés, mint arcot adó alakzatok, ezt is más helyütt ki, írásban kifejtettem. A fal mentén szeretnék haladni, tehát ugye ahogyan itt a hangfal, vagy a hangkölteményben a hangfalnak a létrejövését érzékeltük, és egyáltalán magában a szövegben, ki ez a nő, ki messzel bennem, ugye, tehát itt fal és a nőnek a, hát az összetartozása, ez a magyar, és nem csak a magyar kultúrában erősen a Dévavára és Kőműves Kelemenné balladai homályához is kapcsolódik, és ez a motivum is nagyon, vagy többször előfordul a Ladik művészetében, és hoztam egy idézetet a könyvből. Ugye a könyvben három szereplő nő van, most itt a közösségük a fontos, a közösségük révén létrejövő egységük, és itt most kiemelem a szerkesztőnő Ladik Katalin képleírása, a művésznő Ladik Katalin előadását videokazettán nézve így ír, és akkor idézett a könyvből. A nő a hús fejdíszével együtt az átlátszó függönybe lassú, körkörös mozgással tekeredik. Beszövi magát, begubózik, önnön díszletébe, Déva várába. Fejdíszét, a tágra nyitott szemű hús szirmú gyermekvőlegényét melléhez veszi, megszoptatja, majd újra magasan a feje fölé emeli, és bevárja idejét. Ezt is alaposan kellene elemezni, hogy itt mi minden van össze szerkesztve, ugye, begubóz, de most csak a Dévavára a motivumnak a további előfordulására hoztam példaként. És akkor végre a számomra mostanában legizgalmasabb performance-ot szeretném levetíteni, Ladik Katalin performance-ot, a Poemint, 1980-as performance. Amiért ezt a performance-ot az egyik, tehát nem csak 1980-ban tartom a egyik legizgalmasabb performance-nak, hanem mai nézőpontból is számomra nagyon sok mindenről, sok mindent közvetít, vagy én ebben sok mindent látok, és ezt próbáltam szétszedni, hogy miket problematizál. Ugye a női arc van a középpontban, mint ami elsősorban szép látvány, legalábbis a kultúránkban, és hogy vannak bizonyos elvárások a női arc felé. Erre is láthatunk utalásokat, mindenik szekvencia végén van egy ilyen beállított mű-mosoly, zárja le az adott szekvenciát, mint amikor, hogy na, helyreáll a kép, az arc, a női arc megfelel az elvárásnak. Szögletes haj, ugye nagyon szépen keretezi az arcot, és az első részben azt látjuk, most a rádióhallgatóknak is próbálom elmesélni itt a látványt, hogy mediális fordítással, hogy egy női arc gyúrható felületként mutatkozik meg, tehát hogy az arcbőr, ami deformálódik, feltehetőleg egy üvegfelületen, egy üvegfalon, mert nem látjuk, láthatatlan vagy átlátszó az üveg, éppen az arcnak a deformálódása révén érzékeljük a láthatatlan falat. És ennek hatására ugye a bőr és az üveg, hát mediális különbsége fog látszani, mint ami az egyik gyúrható, gyúrmázható, a másik meg valamilyen szilárd fal, határ, aminek a következtében a női arc ezt a szekvenciát is a beállított mosoly zárja. Tehát kaptunk egy női arcot, mint bőrfelületet. Következő részben, ahol egy hatalmas vörösboros pohárban, tehát egy nagyon üreges, öblös pohárban vizet látunk, és a performernő pedig egy szívószállal az orrán keresztül fújja a vizet. Tehát itt valahogyan a hang lesz, megint a hang kerül a látványon, a középpontban. Mégpedig az orr, torokhang és a vízhang köztese jön létre ezzel a szívószállal, vagy ebben az együttesben. Tehát emberi és nem emberi hang, idézőjelben párbeszéde, de igazából ez nem párbeszéd, mert nem egymás után következik, hanem egy időben van ez a két hang egymást feltételezve. Itt is, ennek a szekvenciának a végén is, ahogyan láthattuk, beállított mosollyá változik az arc. A következő részben a madár motívum fogja meghatározni ezt a részt, mind a látvány, mind a hang szempontjából, tehát szárnyra kell a madár, látjuk a kézmozdulat révén, hangot, mozdulatot, szavakat kap a női arc és kéz révén, és maga a szöveg is erről szól, vagy valamilyen kapcsolódást érzékelhetünk, a fehér galamb repül, elviszi örökre az ajtót, ablakot rész mondásával. Tehát itt valamilyen áll, vagy madár, mint állat, valami átlényegülés történik meg a hang, kép, mozgás révén. A szem, mint mivel látványt látunk, nagyon kitüntetett médiuma, vagy érzékszerve ennek a performance-nak, és ennek sokféle variációját látjuk, ahogyan itt a szem és protézisei, és hát nem akármilyen protézisek, vagy szemüvegek, ugye, kerülnek rá egyenesen a szabadság szimbólumaként számon tartott francia nemzeti szín két variációban. És akkor itt van egy ekfrázis, ami a következő résznek a leírása, de ezt most nem fogom fölolvasni, ez az én befogadásmódom, ahogyan a performance következő 3 percét értem. Ugyanezt a műveletet végeztem, mint az előző részekkel, hogy külön szedtem az érzékszerveket, és hogy ebből mi jön létre, ezt szeretném megmutatni. Tehát ugye látunk egy női arcot, a hajforma keretezi, egy szemüveg, a kornak megfelelő szemüveg van a női arcon, és ezt az arcot egy kéz, a jobb kéz elkezdi száraz samponnal, tehát ezt nem tudjuk, hogy száraz sampon, vagy ahogy látjuk, csak utólag, száraz permettel befújni, nagyon határozott mozdulatokkal, bizonyos értelemben indulatos mozdulatokat is érzékelhetünk benne, minél inkább fogy ki a permet, annál erőszakosabb ez a kéznek a művelete, és miután teljesen be van fújva, és látunk egy ilyen múmia-szerű arcfelületet, akkor szép lassan ugyanaz a jobb kéz fölemelkedik, és nagyon óvatosan leveszi erről a felületről a szemüveget. És itt azért tettem egymás mellé a két képet, tehát ahol a kéz is ott van, mert pontosan a színek miatt nagyon érzékelhető, vagy látható lesz a bőr színe, a tapintás médiuma, és valami nagyon steril, falszerűnek az ellentéte. És ugye itt akkor ebben a két kép párban azt hiszem, hogy az érintés médiuma kerül előtérbe, és általa a kontrasztok, tehát a kéz és a bőrszíne, szemben a fehér permet, a kézmozdulat és merev arc, a tapintható érző kéz és fehér érzéketlen felület, mint hozzáállás az óvatos mozgás jellemző. Tehát itt még az ellentét dominál, és majd nyilván olyan irányba fogok, vagy nem nyilván, de remélhetőleg olyan irányba tartok, ahol ez a világos ellentét átalakul valami mássá. Következő érzékszerv, ugye ahol levette a szemüveget, akkor a szem lesz, de amit itt látunk, az még egyelőre nem szem, hanem valami, hát én úgy fogalmaztam meg, hogy üreg a falon, hasadék az üregen. Tehát ahogyan leveszi a befújt szemüveget, alatta látjuk Hát a bőrszínűnek kellene látnunk, de annyira már nem éles a kontraszt, mint az előbb a kéz és a fal között, hanem mert hogy végül is oda is bekerült valamennyi a fehérségből. Éppen ezért sokkal inkább már összetartozónak érzékeljük ezt a szem üregét és a külső fehér fal felületet. Ugye, tehát a magyar nyelvben nagyon érdekes az üreg szó, hogy szemüreg, falüreg, és hát a következő, ami ahová eljut, az a szájüreg. Ezeken a képeken ugye látjuk, hogy kinyílt a szem, az üreg szeme, és fokozatosan a száj üreg is kezd láthatóvá válni, és a lassúságból és erőfeszítésből látjuk, ahogyan lepercennek ez a fehér felület, és ez nagyon erősen emlékeztet a fal vakolat hullásához, vagy sercegéséhez, és fokozatosan, lassan az erőfeszítést is érzékeltetve próbál kinyílni a szájüreg. Itt most olyan képet ragadtam ki, ahol ugye először a szem nyitva van, és a száj még csak nyílik, és minthogyha ez a két médium egyszerre nem lehetne jelen. Tehát a hang és a látás a női arcon, minthogyha ha nem lenne egyszerre adott. Tehát vagy a látvány és a beszéd, a látás és a beszéd diszonanciája jelenítődik, vagy egymásnak feszülése, pillanatnyi egymásnak feszüléseként látom ezt a képet. Tehát, hogyha a hang ki akar törni, a látványszerűségnek be kell záródnia, tehát becsukódik a szem. Itt a hang üreg keletkezése, de a folyamatát látjuk, és fokozatosan az izmok mozgásával és a falnak a sercegésében jön létre az arc. Itt kezdjük látni arcként, ugye, tehát, hogy mozgó szájként és tekintő szemként, tehát olyan szemként, aminek van tekintete. És akkor ez a számomra az utolsó pillanata ennek a performance-nak, amikor teljes méretében kinyílik a fal ürege, szája, és hát így fogalmaztam meg, hogy női arc, mint némán üvöltő fal látványává változik. És azt gondolom, hogy ez a kép, ez az állítás, ez nem csak 1980-ban érvényes érvényes szempont, hanem ez a nőiség létmódhoz, vagy a létmóddal folyton társított elem lehet. Tehát, hogy ma is nagyon érvényesnek gondolom ezt a képet, és a saját interpretációmban, hogy női arc, mint némán üvöltő fal. Ugye az elején az ellentétet, a különbséget próbáltam érzékeltetni ezekkel a képekkel. Itt ma a végén, ahogyan a megfogalmazásom is utal rá, tehát az arc és fal egymás általi üreg léte, vagy számomra ez mutatkozik meg, tehát a hang néma, a kép élővé változik, a kép médiumán belül a hangot látni lehet, azokat a kérdéseket, problémákat feszegeti számomra, hogy van-e hangja, hallható hangja a női arcnak, képnek, vagy csak bámulható kép tárgyasítható. Ez az antropomorf része az interpretációnak, és akkor a fal felől, ugye, hogy a fal, vagy ez a felület, mint egy érző, sercegő, percegő, hangzó fallá változott ebben a performance-ban. És akkor még hoztam korábbi 1970-es performance-ból is pár képet, ami ugyanez számomra így mutatja a kapcsolódást az előzővel. Tehát itt egy kéz és fal tehát fal előtt, vagy vászon előtt, ezt így nem lehet eldönteni, de hogy egy ilyen fehér felület előtt a kéznek a bőrszerűsége látható itt, aztán később, ahogyan átminősül, átalakul az emberi kéz, tehát hogy ahogyan hát itt karmokká és szárnyakká változik ebben a mozgásban, illetve az árnyék hatásban. És hát akkor még egy példát hoztam ebből a fal szerepére. Ugye itt 1970-ben még itt a fal, az árnyék, a másik, és ebben az esetben a másik nemnek a fala felülete is ként működik, vagy annak a megjelenítésére szolgál. Tehát itt, minthogyha a szétválasztottság lenne hangsúlyos, de én mégsem így látom, hanem pontosan a fal és a falra, vagy falon keresztül látható árnyék révén a külön világok, ugye itt érzékeljük, hogy külön vannak, mégis egymásra rétegződnek képileg ebben a képben is.
Elhangzott Rádióegyetem. Arctól falig. Maszkok, szerepjátékok Ladik Katalin művészetében. Dánel Mónika. Az ELTE BTK-n 2012. május 3-án elhangzott előadás felvétele. Rögzítette és vágta Kenyeres Balázs.